Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Nékuti Ilona műsora.
Andai Kati és Kárpáti Péter, két független színházi ember ma a műsor vendége. Andai Kati egy monodrámát kapott ajándékba, az Iza és Krisztiánt, amelyet a Fészek Színház mini színpadán játszik. Kárpáti Péter az Öldöklő tejcsarnok, avagy Piszkos Fred nem lép közbe sajnos című darabját közösségi finanszírozásba mutatják be, a minimálisnál is alacsonyabb költségvetéssel.
Nagy generáció.
A megérkezett emberek. Találtam egy rövidke levelet az interneten, amit te írtál Ádám Ottóhoz néhány évvel ezelőtt.
Igen.
És Ádám Ottó
emlékére.
Ádám Ottó emlékére írtett, hiszen valaha még, amikor színésznőnek tanultál, a Színművészeti Főiskolán ő volt az osztályfőnököd, és egy mondat megfogott, ami úgy hangzott, hogy megtanultam, hogy kell hozzáfogni egy munkához, és hogy lehet hazugságok és faxnik nélkül létezni. Ezt a tulajdonságot, hogy hazugságok és faxnik nélkül létezni, ezt mennyire tudtad kamatoztatni a színházi pályádon? Vagy pont nem?
De nagyon tudtam kamatoztatni. Ha megdicsért valaki, mondjuk egy szerepalakítás után, akkor mindig azt emelte ki, hogy olyan természetesen léteztem a színpadon. Ez kezdetben nagyon nehéz volt. Nem is tudom, hogy sikerült, de most azt hiszem, hogy már megtaláltam ennek a nem is tudom a belső lényegét, hogy lehet igazán természetesnek lenni, vagy igazán hazugság nélkül. Azt gondolom, hogy azért ez azon is múlik, hogy persze, hogy azt gondolom, mindenki azt mondja, hogy azt gondolom, hát mit gondolnál, ha nem gondolnám.
Megszólalt benned a tanár.
Ha nem gondolnám, akkor nem is mondanám, persze. Tehát, hogy megpróbálok, hanem így adódott, ezt hozta a sorsom, hogy hazugság nélkül lehetett élnem. És akkor, hát így aztán valahogy a színpadon se kell hazudni, vagy nem vagyok rá kényszerítve erre.
Főleg most nem vagy rá kényszerítve, azt mondtad, hogy végre szabad vagy.
Igen, ezen sokat morfondírozom, és arra a végkövetkeztetésre jutottam, hogy attól vagyok szabad, hogy öreg vagyok. És hogy az öregség micsoda isteni adomány, hogy egyrészt ugye az ember megéri azt, hogy öreg lehet, és nem patkol el fiatalon, másrészt, hogyha minden kötelességét teljesítette az életben, amire úgy mondják, hogy kötelesség, hogy eltemette a szüleit, sikerült mondjuk egy gyermeket világra hoznia, megélt valahogy a pályáján, nyugdíjba vonult, és most már mondjuk az alapvető egzisztenciája rendben van, hogy most én jövök, és hogy ez hogy nem kell senkinek megfelelnem, csak saját magamnak, meg talán a barátaimnak, ez a végtelen szabadság, és ez nagyon, tehát a színpadon is nagyon sokat számít és segít.
Azt mondod, hogy most én jövök. És mikortól jössz te, vagy jöttél te az életedben?
Hát jó, semmikortól sem, mert most
de nem, ez
jövök.
Nekem nagyon tetszik. Igen. Ez borzasztó fontos, hogy az embernek van az életében egy pont, amikor azt tudja mondani, hogy gyerekek, most én jövök. Most marhára nem érdekel már, hogy ki mit mond, ki mit vár el, milyen érdekcsoportok vannak körülöttem?
Az nem. Az aztán tényleg nem érdekel. De mondjuk az sose érdekelt, vagy nem ismertem fel ezeket az érdekcsoportokat. Kaptam tanácsokat, hogy kivel kell, mondjuk amikor leszerződtem egy színházhoz, hogy kivel kell jóba lenni. Még a, mondjuk úgy az Átkosban. Hát pont azzal nem voltam jóban, mert nem volt szimpatikus, és azzal voltam jóban, aki szimpatikus volt. Nem tudom, hogy ennek lett-e következménye. minden esetre olyan nagy karriert nem csináltam. De ezt egyáltalán nem gondolom, hogy ettől, de valószínűleg olyan karriert csináltam, amilyen képességeim vannak. De nem, ez se igaz, hogy most én jövök, mert sose jön az ember sose. Igazán, hogyha ameddig anya, addig nem jön ő. Na.
Ez igaz. De ez a szabadság, amiről beszélsz, ennek ára is van.
Mi az ára?
Hát az ára például, hogy te egy olyan színházban játszol, a Fészek Színházban, ami szerintem nem nagyon ismert, ezért kérlek, hogy beszélj róla.
Igen.
Ahol leginkább a magad kedvére játszol, ahol pontosan tudod, hogy a lehetőségek nem olyanok, mint egy államilag finanszírozott színházban, de mégsem érdekel ez a dolog különösképpen, mert ezek szerint ott érzed jól magad.
Nem én választottam, hogy ide szeretnék menni, hanem ezt is a sors hozta. Véletlenül kerültem oda, véletlenül ismerkedtem meg a rendezőjével, ennek a színháznak vezetőjével, rendezőjével. Ez egy nagyon picike színház, van egy vezetője, őt úgy hívják Jendzsi Csanikó, és van egy rendezője, akit úgy hívnak, hogy Cicó Attila. És ők ketten nagyon nagy szellemi szimbiózisban vannak, nagyon jól megértik egymást, és nagyon egyet akarnak. És hát ez látszik a színház működésén is, és hát ide vezetett valahogy engem a sors, úgyhogy engem nem ismert az Attila, hanem ismert valaki mást, őt szerette volna egy színésznőt egy szerepen, aki nem ért rá, és engem ajánlott.
És azóta ez így maradt.
És azóta ez így maradt. Na most ebben a színházban azért jó lenni, mert vagy nekem nagyon jó, mert én is valahogy beletartozom ebbe az alkotóközösségbe, mint ahogy mindenki, aki ott működik, beletartozik az alkotóközösségbe. Tehát nem vagyok kiírva a próbatáblára, hogy ekkor és ekkor ebben és ebben a darabban jelenjek meg, és 10-től 2-ig, és mint egy gyárban, ahogy régebben.
Mint egy gyárban,
ami szintén
ahogy
nagyon
régebben.
Jó volt.
Azt mondod, miközben egy gyárban van a színház.
Igen, ez nagyon jó paradoxon. Ez egy fő szponzor miatt működik ez a színház, aki ingyen adja a termet, a színház termet, és egy gyönyörű szép előcsarnokot, ami csodálatos bútorokkal van berendezve, amit szintén ajándékba kapott a színház, és van egy olyan kis színházterem, ami tulajdonképpen minden szükséges technikai berendezéssel bír, és olyan emberrel is, aki ehhez ért és tudja működtetni. Hát ők nem kapnak fizetést.
Igen, de azt én
mondjuk
nem
kapok
voltam,
némi kis fellépti díjat, úgyhogy hogy nem csupán szerelem, de hát főleg szerelem.
Ez, amit elmondtál, ez a gyönyörű előcsarnok és ez a kicsi színpad, ez egy szerelőcsarnokban van.
Hát nem, ez egy szerszámgépeket forgalmazó vállalat, és
ennek egy részében
ennek
van.
Ennek egy részében van.
Mondhatjuk azt, hogy meglehetősen industriális környezetben.
Igen.
És ez a darab, amit éppen most játszol, ez neked íródott, ajándékba kaptad.
Ajándékba, születésnapi ajándékba.
Tényleg?
Kaptam. Igen. Hát szebb lenne úgy a történet, hogy annyira tetszettem a rendezőnek, vagy az írónak, hogy hát megihlettem őt egy... De nem így történt, hanem azt gondoltam, hogy én ezt még nem próbáltam, és ez érdekelt engem, hogy milyen lehet egyedül a színpadon lenni, és mivel ilyen jobban voltunk, mondtam, de tulajdonképpen félig viccesen, hogy írjál nekem egy monodrámát, és akkor utána, tudom én, 2 hónappal lett a születésnapom, és akkor azt mondta Cicó Attila, hogy ezt kapom születésnapomra, de akkor még nem volt kész a darab, de ha egyszer megígérte, akkor meg is írta. És így aztán megkaptam én ezt a monodrámát, amiben nagyon érdekes dolgok vannak.
Bocsáss meg, hogy a Hajpadra forrasztottam a szót, itt folytatjuk mindjárt az Iza és Krisztián című monodrámánál.
Nagy generáció. Mélykuti Ilona műsora.
Andai Katival beszélgetünk most éppen arról, hogy egy monodrámát kaptál ajándékba a születésnapodra, amelynek Iza és Krisztián a címe, és amelyet az úgynevezett Fészek Színházban játszol, ami nem azonos a Fészek Klubbal. Ezt tegyük hozzá, az kiderült, hogy ez egy szerszámgépgyárban lévő kicsi színház, de kicsoda Iza és kicsoda Krisztián, és te ki vagy?
Nagyon érdekes, hogy ugye két név van a címben, és ez egy monodráma. Én vagyok Iza, természetesen, bár volt már egy előző színdarab, amiben férfit is játszhattam. Fantasztikus jó szerepeim, életemben nem voltak olyan jó szerepeim, mint ebben a színházban. Ez a darab azért olyan érdekes, mert több név elhangzik benne, akiről mesélek én, Izaként. Ez egy korombeli, tehát a kor az abszolút megfelel az én koromnak, ezt úgy írta meg az Attila. Évszámok vannak benne, amik stimmelnek, és vannak barátnők, akik meg vannak nevezve, és ezek a régi szerepeim.
Tényleg?
Igen. Úgyhogy ez mulatságos nekünk, hát úgy belső használatra, aki nézi, az persze nem tudja. És a Krisztián az én férjem, és hát arról van szó, milyen házasság, milyen kapcsolat van él ez a nő, vagy mit képzel erről a kapcsolatról. És aztán a végén van egy csavar, amit most nem fogok elárulni, mert nagyon szeretném, ha minél többen megnéznék, és akkor kiderül, hogy mi is ez a valóság.
Milyen házasságban él, vagy milyenről gondolkodik? Tehát, hogy egy teljesen más világban él, mint a realitás? Ő egy ilyen háziasszony, tipikus
háziasszony. Egy politikus feleség. Uh-huh. Egy alkoholista politikus feleség.
Egyre jobb, igen.
Igen. Aki hát ugye végigcsinálja a férje mellett mindent a rendszerváltást. Tehát amit mi is végigcsináltunk a saját életünkben, csak hát persze más körülmények között. És hát elmeséli, hogy tulajdonképpen hogy éli át ezt a kapcsolatot. És aztán megszól a telefon, és akkor kiderül, hogy ez azért mégsem egészen úgy van, ahogy ő ezt nekünk itt elmesélte.
Mennyire vagyunk mi, vagy a nálunk mondjuk ez a 60-as korosztály, 60 fölötti korosztály?
Nem értem.
Ebben a személyben, tehát Iza mennyire fedi le azokat a nőket?
Hát azokat a nőket, akik ilyen körülmények között élnek, természetesen abszolút lefedi, de minket is, mert hogy azokról a dolgokról van benne szó, amiken mi keresztül mentünk, tehát hogy hívják ezt a szórakozó helyet?
Ifjúsági park?
Az ifjúsági parkban ismerkedtek meg egymással. Tehát
amikor
szóval
még az
életünk
nyilván kis titkár volt, nem?
Lehetséges, igen, erről nem esik szó, de igen. Valószínű. Tehát, hogy a mi életünk történései azért benne vannak ebben. Az egész pedig azért, tehát játszani meg azért nagyon élvezetes, mert ez egy nagyon picike színház, és ez itt úgy van berendezve, mintha az én lakásom volna. És mindenki nagyon közel van, és nagyon intim viszonyba lehet kerülni a nézőkkel. És ez egyrészt segít, másrészt hát izgalmas, hogy
ki lakik a te hálószobádban?
Hát ki van ott, igen, akinek én ezt ilyen bizalmasan el tudom mesélni.
Azt mondtad egyszer, hogy egy rondó van az életedben. Tehát, hogy valahonnan elindultál, és minthogyha ugyanoda érnél vissza.
Hát elindultam a szkénéből, na jó, hát odáig is el kellett persze jutni, de mondjuk a szakmailag. Elindultam 17 éves koromban a Keleti István vezette szkénéből.
A műegyetem szkéni színpadon
hát
volt.
Hát akkor még nem volt szkéni, akkor még a műegyetem irodalmi, műszaki egyetem irodalmi színpada volt.
Meghatározó társulata volt gyakorlatilag a 70-es évek, ma már úgy mondjuk, hogy alternatív színházának.
Igen, és hát én azt a szkéni színházat a saját két kezemmel építettem, több társammal egyetemben, mármint amit tudtam, most mondjuk felszedni a parkettát, meg ilyesmiket, hogy egy osztályteremből színház legyen.
Azóta is működik.
És azóta is működik, hát azóta már nem jutok sajnos be, mert nem kapok jegyet, de hála Istennek örülök, hogy működik. Kicsit másképp néz ki, mint akkor, de alapjában ugyanaz. És eljutottam a Fészek Színházba, ami szellemiségében nagyon hasonlít ehhez. És én ezt úgy gondolom, hogy nem lehet véletlen.
Kelet Istvánt említetted, aki nem csupán a mestered volt, hanem a férjed is volt, és ő egy nagyon-nagyon jelentős, meghatározó alakja volt. Nehéz megfogalmazni, hogy minek. A 70-es, 80-as évek egyrészt amatőr színházának, tehát egy igazi színházpedagógus volt, és utána pedig az Arany János Színház igazgatója volt nagyon sokáig, mely színháznak te is tagja voltál. És ezt most azért mondom el, mert például tavaly az Aszitezs Nemzetközi Ifjúsági Színházi Biennálénak a teljes repertoárját te válogattad. Tehát elég sokat tudsz a gyerekszínházról, a saját múltadból is, meg a saját jelenedből is. Azt mondtad, hogy minden gyereknek évente legalább egyszer el kell jutni a színházba, ez így van?
Hát ezt nem én mondom, hanem ez egy jelmondata, vagy egy vezérfonala a Aszitezsnek. Nagyon jó lenne, hogyha nem csak egyszer jutna el egy gyerek egy színházba, és hát ha arányait tekintjük, akkor ugye vannak gyerekek, akik tízszer is eljutnak egy évben, mert a szüleik ezt fontosnak találják, és hát persze vannak olyan gyerekek, akik egyszer se. Hát ez volna jó, hogyha egyensúlyba kerülne, mármint azt nem szeretném, hogyha akik tízszer eljutnak, azok csak egyszer mennének. De hát akik nullaszor mennek, azok jó lenne, ha megismerkednének, mert a színház az egyik legfontosabb, gondolom én, a művészeti formája, és azt hiszem, hogy soha nem fog megszűnni. Ez egyszerűen az emberi léleknek a kívánsága, hogy történjenek dolgok, amik vele történnek, és mégse vele, hanem helyette mások szívességből keresztül mennek bizonyos fizikai és érzelmi helyzeteken, ami által ő megkönnyebbül, megtisztul, tanácsot kap, stb. És ez ugyanígy van a gyereknél is, ugye ott feloldják ezek a mesék, mesejátékok, hajók, a szorongásokat, utat mutatnak, egyensúlyt teremtenek testvérek viszonyában, szóval, és anélkül, hogy valaki ezt a beletűteni, tehát, hogy a szájukba rágna, hogy édes kisfiam, ez így van, hanem csak ott ül, nézi, kapja a benyomásokat, amiket lehet, hogy akkor éppen nem is ért meg, hanem 5-10-20 év múlva fognak ezek aztán érvényesülni az életében. Még visszatérve arra, hogy a keletire szeretnék visszatérni,
igen,
hogy mármint, hogy az én életemre, hogy ezt úgy el szeretném mondani, hogy ez is egy ilyen mesebeli dolog az életemben, úgy látszik, hogy ez is egy ilyen fátum, hogy ugye van a mesebeli három kívánság, és hát az nagyon jó, ha teljesül, és nekem volt három kívánságom, az egyik az volt, hogy a Keleti legyen a férjem, hát az első az volt, hogy színész legyek, az sikerült, úgy ahogy, de sikerült. Aztán, hogy a Keleti legyen a férjem, ezt is elértem, bár elég nagy harcok árán, és aztán, hogy legyen gyerekem a Keletitől, és ez is sikerült, úgyhogy nekem már nincs más kívánság.
Ez nagyon jó. De azért még, amikor végignézted ezt a 89 színházi előadást, igen, amiről válogatnod kellett, akkor voltál valamilyen kívánságod ezekkel kapcsolatban? Elégedett voltál azzal a felhozatallal?
Nagyon.
Igen?
Nagyon, nagyon jókat láttam. Láttam olyanokat is, amik hát nem ütötték meg a mértéket, és akkor csodálkoztam, hogy hát azok, akik ezeket a produkciókat elkészítik, miért nem járnak más színházakat nézni, hogy összehasonlítási alapjuk legyen, mert akkor nem neveztek volna be. Mert ugye ez önkéntesen bele lehet jelentkezni, és akkor a...
Ez csupa magyar előadás?
Nem, határon túl is van, de az nem azért reszortom volt, azt nem én nekem kellett nézni, én csak a határon belüli előadásokat néztem, hát így is sokat utaztam azért, és az nagyon jó volt, mert egyrészt a Magyarországot, másrészt hát a színházakat, akiket nem ismertem, megismertem, de hogy visszatérjek, tehát hogy jó lenne, hogyha az alkotók egymást is figyelemmel kísérnék, nem csak a saját köldöküket néznék.
És hogyha már annyit emigettük a keletit, aki nekünk csak keleti, de hát Keleti István, mondjuk azt, hogy színházi ember és színházpedagógus, aki nagyon értett a gyerekekhez. Az a szemlélet, amivel ő élt az életét, és ahogy ő mindig gyerekeknek színházat akart csinálni, azt láttad, érezted, átélted ezek alatt az előadások alatt? Tehát, hogy felnőttnek tekinti, egyenrangúnak tekinti, igazi színházat akar neki ajándékba adni?
Hát mindegyiknél természetesen nem, de hogyne, volt ilyen, hogyne. És azokat te is válogat.
Be is válogattad. Akarsz még gyerekszínházban játszani?
Nagyon szerettem gyerekszínházban játszani. Amikor én bekerültem a gyerekszínházba, akkor azt mondták, hogy persze azért szerződtem oda, mert Pestre akartam kerülni. Ez egyrészt igaz is volt, mert utána szerencsésen megjött Kristóf nevű gyermekem, de én nekem életem egyik legszebb szakasza volt, amit az Arany János Színházban töltöttem, ahol én voltam ott előbb, és csak aztán jött a Kereti, nehogy félreértés. Tehát nem ő vitt be engem oda a színházba, mert az a hangzás, az a hangzavar, ami egy előadás előtt a gyerekekből árad, és az a bársonyruha csipkegalléral, ahogy fölkönyököl a színpadra, és tátott szájjal bámulja az ott történteket, hát egyszerűen elképesztő, varázslatos, és őket nem érdekli, hogy egy színész kicsoda, híres, ilyen díjas, olyan díjas, nagyon őszintén reagálnak, és nagyon pontosan érzik, hogyha valaki át akarja verni őket, akkor kikérik maguknak, és ő nem tetszik.
Köszönöm szépen. Andai Katival beszélgettem, a hírek után Kárpáti Péterrel folytatjuk. Pá-ra-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá-ra-pá